Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Új podcast sorozattal jelentkezik a Szabad Európa. A címlap az elmúlt napok híreinek hátterét, összefüggéseit igyekszik bemutatni, elemezni szakértők segítségével. A Storyban vendége a szerkesztő műsorvezető Lampé Ágnes. Szervusz, Ági.
Szia, szia, köszönöm a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt vagy. Régóta ismerjük egymást, dolgoztunk is együtt. Nem kell téged bemutatnom a Szabad Európa közönségének, hiszen másfél évtizedes politikai újságírói pálya van a hátad mögött. Az írott sajtóban is, az elektronikus sajtóban is, tévében is, rádióban is. Most úgy döntöttél, hogy a Szabad Európánál folytatod. Miért?
Ez egy hosszú történet, volt egy váltás az életemben. Ugye az ATV-től végül is eljöttem, és hát utána valahogy szinte egyértelmű volt, hogy megpróbálkozom azzal, hogy ide jöjjek. Az ember körbenéz, megnézi a jelenlegi magyar sajtót, megnézi azt, hogy milyen lehetőségek akadnak, akkor szerintem egy kezén, sőt, lehet, hogy a kezének a felén meg tudja számolni, hogy melyek azok az orgánumok, amelyek, ahol még valós, tényleges újságírás folyik, vagy folyhat. Úgyhogy számomra valahogy egyértelmű volt, egyenesen ide vezetett az út.
És egy új podcast sorozattal mutatkozol be a Szabad Európa közönségének. A címlapban azt ígérjük, hogy az elmúlt napok legfontosabb eseményeit elemezzük szakértők, hiteles megszólalók segítségével, de hogyan lehet mérni a hitelességet szerinted most?
Mármint a megszólalók szempontjából? Hát nézd, igazából, ahogy az előbb te is mondtad, azért van pár év az ember mögött, és ezek alatt, az évek alatt kitapasztalta az, hogy melyek azok a szakértők, és ténylegesen egy-egy témában jártas, hiteles emberek, akikről évek során bebizonyosodott az, hogy amit mondtak, annak valós tartalma van, annak valós súlya van, az ténylegesen az adott helyzet, politikai szituáció elemzéséről szól, és nem másról. Nincs mögötte egyéb tándék, vagy egyéb elképzelés, hanem tényleg próbálja az adott politikai vagy közéleti eseményt megérteni. Igazából tényleg arról van szó, hogy évek során az ember nagyon sok mindenkivel találkozik, nagyon sok mindenkivel beszélget, sok interjút készít, sok beszélgetést hall. Szóval ráérez arra, hogy ki az, akinek a szavára adni lehet. Ezzel szerintem te is így vagy. Gondolom, hogy vannak ilyen tapasztalataid neked is. Úgyhogy ebből a szempontból tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez úgy kialakul, meg az ember érzi, látja, tudja. Nyilván azoknak az embereknek, akik eljönnek ide elemezni, és jártasak, figyelik a közéletnek az eseményeit. Ugye ez a podcast, ez tulajdonképpen aktualitás abból a szempontból, hogy nem egy nagy ívű elemzést próbál hozni, hanem mondjuk az előző hétnek, vagy az előző pár napnak a legfontosabb közéleti eseményét próbálja meg. Igaz, hogy picit mélységében föltárni, és erre valóban szükség van, hiszen rengeteg hír, rengeteg információ ér minket, és eleve az is kérdés, ugye, hogy az ember melyiket emeli ki, az is egy szempont, és utána ennek az adott témának, ennek az adott ügynek egy picit, azért mégiscsak a mélyére próbálásni, vagy picit hátteret adni hozzá.
Nem gondolod azt, hogy egy picit akármennyire is igyekszünk felemást, a sikerednek ezek az elemző műsorok, hiszen hiába próbálunk kormányoldali szereplőt megszólalni, hogy érveljen a döntés, vagy az adott helyzet mellett, vagy ellen, ez szinte soha nem sikerül. Hogyha valaki vállalja is a nyilatkozatot, azt általában név és arc nélkül teszi, háttérinformációkat tudunk. A kormány oldalát képviselve egy-egy ilyen beszélgetős műsorban elmondani, te hogy vagy ezzel, és hogyan lehetne szerinted ezen változtatni? Lehet-e?
Ugye ez egy nagyon-nagyon régi klasszikus kérdés, és én lennék a legboldogabb, hogyha mondjuk egy-egy ilyen elemzés során tényleg leülne a két oldal, ahhoz ezt szokták volt mondani, bár ez is mindig ilyen kérdés, mert ugye erről is lehetne beszélni, hogy van-e két oldal, meg milyen két oldal van. De ugye, hogy így szoktuk mondani, hogy leülne a két oldal, és tényleg érdemi vita lenne ez ügyben. Igen, hát valóban ez egy nagyon nagy kérdés, és az ember nem tud más csinálni, mint hogy valóban a kormánynyilatkozatok vagy visszajelzések alapján próbálja azt az oldalt is képviselni, mert mi más tehettem újságíróként. De valóban nagyon nagy szükség van erre, és van ebben egyébként egy tendencia az évek során, mert szerintem egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát, hogyha visszanézek mondjuk 10-15 évvel korábbi időszakra, azért, ha nem is gyakran, azt nem lehet mondani, de azért voltak jelentkezők, akikkel azért mégiscsak lehetett.
Könnyebben ment.
Most nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Azt talán érdemes, vagy el lehet mesélni, hogy azért próbálkozik az ember, tehát nagyon sok illetékes kormánytagot, államtitkárt, fideszes politikus, vezető fideszes politikust próbálok én is megkeresni és szóra bírni. Hát nagyon remélem, hogy ezért egy-egy sikerülni fog, de valóban nagyon-nagyon nehéz. És amúgy is nehéz egy ilyen interjút elkészíteni, egy ilyen beszélgetést elkészíteni. Feszült a közéletünk, feszült a politika. Sokszor a kérdéseket is majd, hogy nem bántásnak, sértésnek veszik. Úgyhogy nehéz ebből a szempontból politikai újságíróként egyáltalán működni ma Magyarországon, de szerintem a reményt a soha nem szabad feladni, és csinálni kell, ameddig csak lehet. Oda kell menni, és a lehetőséget meg kell adni, és az ember tegye meg. Tehát amit meg tud ebben a közegben, vagy ezek között a keretek között tenni, azt tegye meg.
Szerinted van igény ilyen elemző műsorokra? Azért kérdezem, mert hogy te is mondtad, gyakorlatilag az életünk minden pici területét áthatja a politika, és úgy tűnhet néha, mint hogyha már csömöre lenne az embereknek ettől, különösen attól a típusú politizálástól egyfajta a más véleményt demonizáló hangoktól, amit most a kormányzati politika egyre erőteljesebben próbál tolni. Tehát hogy gondolod, fogékony lehet az ember arra, hogy megértse az ő sorsát is befolyásoló döntéseket?
Én ha ebben nem hinnék, akkor nem is nagyon csinálnám. Én ebben hiszek. Azt is látom, ahogy az előbb is mondtam, azzal párhuzamosan, hogy nagyon nehéz megszólaltatni az illetékeséket, azzal párhuzamosan valóban az van, amit te is mondasz, teljesen érthető módon az emberek nyilván belefásulnak a mindennapi küzdelmekbe, mindennapi harcokba, politikai vitákba, de ugyanakkor én nem látom azt, hogy ne érdekelné őket. Lehet, hogy az arányok, a mértékek változtak, vagy egy új réteg jön, akit ez érdekel, vagy másként kell kommunikálni, másként kell kérdezni, más technikákkal kell kérdezni, vagy más technikai háttérrel kell ezt az egészet bemutatni, de azt gondolom, hogy az igény az megvan rá, és nekünk újságíróként feladatunk is, hogy úgy próbáljuk ezeket az ügyeket megmutatni, hogy ez érdekes legyen. Tehát ez egy kihívás valóban az újságírók számára, mert nem lehet szárazamba már, nem lehet unalmasan, bele kell vinni valami szint, valami humort, valami egyebet, mert különben valóban az van, hogy egy közlemény szintjére megy le mondjuk egy cikk, egy interjú, és azt nyilván nem fogják elolvasni. De én azt látom, hogy amiben van kakaó, tehát aminek van színe, szaga, azokat az anyagokat igenis nézik, olvassák. Sokszor a terjedelem szokott még kérdés lenni, hogy meddig tud odafigyelni, akár egy podcastra, akár egy interjúra. Nagyon-nagyon változó szerintem. Az olvasottsági adatokat nézve mondjuk egy hosszabb interjúnál meglepőek az adatok, mert tulajdonképpen olvassák. Nyilván itt nehéz eldönteni, hogy végigolvassa-e, vagy csak egy részt olvassa, egy részt hallgatta meg, de én azt gondolom, hogy fel kell venni a kesztyűt, és oda kell figyelni erre, és olyan módon, olyan formában kérdezni, amire odafigyelnek, hiszen más a média más ágazataiban, orgánumaiban is olyan technikák vannak ma már, amivel föl lehet kelteni az érdeklődést. Úgyhogy én ebben hiszek.
Neked nagyon friss impulzusod is van erről, hiszen nem csak művelet, hanem tanítod is a szakmát, ugye az ERT-n is fogod, tetted már eddig is, és fogod szeptembertől is. Én azt látom, hogy nagyon felgyorsult az életünk, és ahhoz, hogy megfogjuk ezekkel a témákkal a fiatalabb, a social médiához szokott generációt, egy egészen más stratégia, taktika kell valóban, ahogy te is mondod, fel kell, hogy kapja rá a fejét, mert iszonyatosan gyorsan átpörgeti a mobilján vagy a tabletjén a hírt. eléggé informáltak? Nem egy felszínes informáltság az, amit a fiataloknál tapasztalsz?
Ez nagyon-nagyon kettős. Nagyon-nagyon kettős. Abszolút TikTok élet van, tehát mindenki a TikTokon pörög, és ha van 3 másodperced arra, hogy felkeresd az érdeklődést, vagy valahogy olyat kínálj, ami 3 másodpercben megfogja a figyelmüket.
Amire felkapják
a fejüket, de én ugyanakkor azt mondom, hogy ez nem feltétlenül generációs kérdés. A politikában, közéletben is, hogyha az ember megnézi, a politikusok is ezt a technikát használják, és ugyanúgy ezzel próbálnak meg választók felé kommunikálni, mint ahogy a fiatalok felé, az idősebbek felé, tehát ezt nem látom annyira generációs kérdésnek. Azt látom, hogy itt is fel kell venni a kesztyűt, és egyébként nekem a fiatalokkal, vagy a tanítványokkal kapcsolatban mindig nagyon pozitív élményeim voltak. Én ebben nem hiszek, hogy ők nem akarnak tájékozódni, meg nem kíváncsiak, föl kell kelteni a kíváncsiságukat, és egy tanárnak szerintem ez a dolga, vagy ez is a dolga, mert ha ő is bemegy, és bemegy egy papírral, és elkezdi felolvasni az előadását, senki nem fog rá odafigyelni, hanem igenis olyan módszerekkel, olyan módon is formában kell ezt tenni, hogy érdekelje őket. Úgyhogy én mindig nagyon interaktívan tartom az órákat, interjúkészítést fogok tanítani, ennek aztán a tárháza óriási, úgyhogy én nagyon, nagyon szeretem ezt csinálni. Nagyon sokat tanulok tőlük is, úgyhogy az egész tulajdonképpen egy ilyen kölcsönös történet, és mindig nagyon-nagyon klassz dolgok születnek benne. Készülnek interjúk, felvételek, hanganyagok, kielemezzük, és akkor ezt is megbeszéljük. És akkor még kérdezem tőlük, hogy oké, na de figyelj, utána mégiscsak TikTokra vész vissza, és neked is ez a 3 másodpercen van, és akkor elgondolkoznak, hogy oké, tényleg, akkor úgy olvasni fogok, hozzáolvasok, megnézem. Tehát, hogy egy picit inspirálni kell őket.
Egy picit a hátteréről beszélgessünk a podcast sorozatnak vagy a munkádnak, hiszen a sztoriban mégiscsak arról szól, hogy egy-egy sztori hátterét, az újságírói kulisszatitkokat próbálja feltárni. Mire ez a beszélgetés megjelenik, már túl leszel egy újabb epizódon, ahol a Tusványosi Orbán beszédet fogjátok elemezni. Kivel?
Ág Attila professzorral, politológussal.
Ág Attilával. Nagyon régóta műveled ezt a szakmát. Orbán Viktor Tusványosi beszéde az egy húzó téma. Mindig általában Orbán Viktor neve egy nagyon, nagyon erős, kattintékony, ahogy mondani szokták név. Hogyan készülsz egy ilyen interjúra? Vannak-e elvárásaid mondjuk a beszéddel kapcsolatban, hiszen általában programot hirdet most már egy ideje Tusványoson, vagy pedig abszolút az adott mondatokból indulsz ki?
Én alapvetően nagyon túlkészülős vagyok, tehát ez a klasszikus típus, aki odafigyel, elolvassa, a hátteret is elolvassa, minden eseményt megnéz, végül is a beszélgetés szempontjából nem biztos, hogy sok jelentősége van, de én például egy ilyen beszélgetésre úgy készülök, hogy eleve ugye elkezdődött, már zajlanak az események, a kerekasztal beszélgetések, előadások, koncertek. Ugye én ezeket is mindig megnézem. Ugye vannak már korábbi beszélgetések, amelyekről lehet olvasni, lehet tudni, hogy zajlott. Föl lehet menni a világhálóra, meg lehet nézni ezeket a beszélgetéseket. Úgyhogy én már készülök tulajdonképpen erre, és már megnézem azt, hogy milyen hangulata volt, mink hangzottak el. Orbán Viktor beszéde, hát természetesen, hát ugye ez az év egyik eseménye, amikor ő ezeket el szokta mondani. Viszont az előzményekből, a politikai előzményekből azért nagyjából lehet arra számítani, hogy ő miről fog beszélni, bár voltak már meglepetések azért az elmúlt években. És azon túl, hogy a mondatokat az ember elemzi, én azért mindig arra figyelek, hogy valahogy kontextusba is kerüljön ez a történet, mert ha abban merül neki egy ilyen beszélgetés, hogy mondjuk egy adott mondatot próbálunk elemezni, hogy ezt vajon miért mondta, hogy mondta, az nyilván nem feltétlenül annyira érdekes, mint hogy az egészet kontextusba tenni. Ugye egy olyan eseményről van szó, ez lesz ugye 32., tehát már nagyon-nagyon régóta, nagyon klasszikus szabályokkal működő történet, egy csomó mindenről lehet tudni, hogy mi miért történik. Úgyhogy ezeket is el szoktam mondani, hogy ehhez képes valami változás van, úgyhogy ezért mondom, hogy én ebből a szempontból tényleg egy picit ilyen túlkészülős vagyok. És a vendégek szempontjából is érdekes, mert olyan kérdéseket kell feltenni nekik is, amilyenekre ők sem feltétlenül számítanak, hogy olyan elemzés, olyan beszélgetés jöjjön ki, ami talán picit más.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok. Köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.